Digitális. 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 Jó napot kívánok, Sipos Júlia vagyok. Itt a tavasz, és egy olyan mozgalomról beszélgetünk itt ma, ami talán abban segít mindannyiunkat, hogy ki robbantsanak a számítógép elől. Hát ez persze, amikor elgondolkoztam a mai műsor témáján, akkor elsősorban a gyerekeinkre gondoltam, de szerintem felnőttekre, gyerekekre Magyarországon nagyon is ráfér, hogy túrázzanak, kiránduljanak, levegőzzenek, és ebben közvetett módon segít bennünket egy digitális eszköz, de hogy pontosan mi is ez, arról hallanak itt a következő 40 percben. Vendégünk Béldi Miklós és Koleszár András, és Rab Árpád ül ma itt velünk, ő képviseli a tudományt, őt talán már többször is hallották, a Információs Társadalom és Trendkutató Központ munkatársa. A telefonokat pedig a 328-77-78-as számon Esti Judit fogadja. Szóval van ennek a mozgalomnak egy neve, geocaching mozgalom. Nem Magyarországon született, de vannak hazai sajátosságai. Ti ebben régóta részt vesztek szervezőként is, a honlap gondozójaként is, András. Honnan származik ez, és mi ez tulajdonképpen? Miklós András, ki kezdi?
Hát ez tulajdonképpen az Istállamból származik. Ez 2000 május 1-ével tulajdonképpen fel volt oldva az a bizonyos zavaró jel, ami a GPS jeleket zavarta, nem lehetett 100 méternél pontosabban meghatározni koordinátát. Rá 3 napra valaki elrejtette egy geoládát, és rá több mint egy évre, tehát 2001. június 24-én történt meg az első magyar geoládának az elhelyezése, elrejtése. Azóta él és virul. Most 1600, talán 3 ládánál tartunk.
Hát most ezt így értettük, de végül is azok a hallgatók, akik nem tudják, hogy miről is
elmeséljük
van szó.
Elmeséljük azt is. Tehát ezek a bizonyos geoládák, ezek tulajdonképpen mi úgy nevezzük, hogy eszközök. Eszközök arra, hogy megmutassák az érdekességet, a különlegességet, a ritkaságot, az értéket. Egy szóval az értéket. Na most, ha valaki egy olyan célpontot ismer, ami valamilyen szempontból érdekes, különleges, megismerésre méltó, felfedezésre méltó, akkor ott elrejt egy geoládát, beméri a GPS-szel a helyzet meghatározó eszköz segítségével a koordinátáját, ezt fölteszi a kincskeresés.hu oldalra, és ott ezt bárki leolvashatja, feltöltheti a GPS-ébe, és megtalálhatja, megkeresheti ezt a bizonyos célpontot. És ezzel a geoládával tulajdonképpen fémjelezzük azt a bizonyos célpontot, és ez maga a kincs. Tehát nagyon sokan félreértik, hogy mi is ez a bizonyos kincskeresés. Hát elsősorban maga a kincs, az maga a célpont. Ezen kívül vannak persze ajándékok, ezek pedig abban a bizonyos kis geoládában vannak, ami tulajdonképpen semmi más, mint egy egyszerű kis műanyag konyhai tároló edény.
Hát ez nagyon fontos, mert amikor ugye elrejtünk egy ilyen ládát, akkor az nem mindegy, hogy mennyi ideig van ott, miből van, hova rejtjük el, földbe ássuk, vagy falá, vagy...
Tehát elásni azt nem szabad, hanem ha lehet, akkor a lehető legkevésbé mozdítsuk meg a természetet. Tehát egy faódúba, egy sziklarepedésbe, egy olyan természetes rejtek helyre, amelyiken mi, ha lehet, akkor semmilyenféle fajta átalakítást ne tegyünk. Ezt álcázzuk mondjuk falevelekkel, kődarabokkal, persze úgy, hogy azért vigyázzunk a láda épségére, esetleg fágakkal, tehát ilyesmivel.
Hogy indult ez Magyarországon? Szóval jó, ez Amerikában már működött, akkor valaki ezt meglátta, és akkor hogy volt? Hát kellett lenni egy ős elrejtőnek, nem? Aki először elrejtett egy ilyet.
Igen, van egy ilyen ős elrejtő, aki semmi más nem csinált, mint elrejtett az első ládát, utána pedig ő leállt. Mint ős elrejtő, és utána pedig jött most már talán több száz elrejtő, akik ugye folyamatosan rejtik a ládákat, és több ezer, sőt több tízezer megtaláló.
Szóval ti ezt pontosan tudjátok, hogy nagyjából Magyarországon hányan vesznek részt ebben a mozgalomban?
Mi egészen pontosan azt tudjuk, hogy hányan regisztráltak a honlapra, és azt is meg tudjuk mondani egész pontosan, hogy hányan ebből aktívak, vagyis hányan legalább egyszer megtaláltak vagy elrejtettek ládát. De korán sem tudjuk megmondani azt, hogy hányan vesznek részt ebben a játékban. ugyanis rengetegen vannak, akik csak ötleteket vesznek, kiránduló ötleteket vesznek, vagy hát egyáltalán szabadidő tevékenység, szabadidőt eltöltő ötleteket vesznek az oldalról, de nem hadnak maguk után nyomot. Tehát magyarán nem kezdik az órunkra, hogy ők ezt aktívan űzik.
András, Koleszár András gondozza a honlapot. Mit és hol keresünk akkor, akiket érdekel ez a játék?
geocaching.hu, illetve kincskeresés.hu címen is elérhető ugyanaz. Az utóbbi azért, hogy egyszerűbben tudjuk átadni így élőszóban az oldal címét.
Most engem az érdekelne, hogy ti konkrétan hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a játékkal.
Egy külön kis műsorokat érdemelne szerintem. Rengeteg jó kis sztori jön ebből elő. Hát mondjuk én konkrétan egy 8-soros hírt olvastam valamelyik számítástechnikai labban, meg nem mondanám most, hogy mi a címe. Nem is létezik egyébként már. És ez volt az, ami fölkeltett az érdeklődésemet. Hát ugye 2001. június 24-én indult a játék Magyarországon. Én valamikor szeptember elején olvastam, akkor nekiálltam, és mindent, amit lehetett, és ami élt és mozgott, azt végigolvastam, és végig tanulmányoztam ezzel kapcsolatban. Nagyon kevés volt egyébként annak idején, ezt könnyebben meg lehetett tenni. Ma már egész óriási irodalma van. És akkor hadd egy picit térek vissza pont az oldalunkra, a geocaching.hu-ra, ugyanis ezt mi többek között egyfajta virtuális útikönyvként szeretnénk fejleszteni, minden tekintetben egyébként, és most már iszonyatos irodalma van mindennek. Na most azért nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, mert nagyon sokan vannak közülünk, és ez kapcsolódik ahhoz, amit korábban már beszélgettünk, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik vagy nagyon távol vannak attól a kis országunktól, ahol ezt a játékot ilyen körülmények között tudják űzni. Egyébként ez egy világméretű játék, de mondjuk, hogy nem tudnak Magyarországon geocachingelni, vagy keselni, vagy szoktuk mi mondani, kincset keresni, vagy nagyon messze vannak, vagy pedig mondjuk például a Tolószékhez vannak kötve, és emiatt nem tudnak velünk gyakorlatilag együtt keselni, viszont nagyon szeretnének együtt keselni velünk, így virtuálisan velünk lehetnek, és ez nagyon fontos, hogy az a bizonyos honlap azok számára is egy érték legyen, akik csak olvasni tudják. Uh-huh. Erre nagyon, nagyon komoly hangsúlyt fektetünk, és ezért mindenféleképpen a magyar geocaching nagyon kitűnik a többi közül.
Értem, tehát akkor ez is az egyik fontos különbség, amit mondtál.
Így van.
Vegyük azt az alaphelyzetet, hogy én szeretnék mondjuk bekapcsolódni ebbe a mozgalomba.
Várunk szeretettel.
De hogy történt? Szükségem van akkor egy ilyen, András, hoztál egy GPS mutatóba?
Igen, is meg nem is. Hogyha van, az nagyon jó, ha nincs, akkor azért nem is muszáj, mert vannak geoládák, amiket meg is lehet találni GPS nélkül is, akár csak a leírás alapján, vagy hogyha kell hozzá a műholdas segítség, akkor GPS pedig kölcsön is lehet kapni. Részben ismerőstől, részben boltban is szívesen kölcsönöznek azért, hogy hát megmutassák, hogy mire is alkalmas ez.
Tehát én első körben megkapom a koordinátákat, hogy hol váinduljak.
Ezt a weboldalról lehet leolvasni, vagy pedig, hogyha nem leolvasni és kézzel beírni akarjuk a készülékbe, akkor egyben egyszerre több geoláda koordinátáját is akár egy kábelen bele lehet tölteni a készülék memóriájába, úgy, mint mondjuk egy telefon memóriájába a nevet és a telefonszámot, és aztán ott a helyszínen is lehet válogatni, hogy na akkor melyiket is nézzük meg. Jaj, de jó, és ha megtaláltuk, akkor még egyet szintén a memóriából előveszünk.
Van egy ilyen ládában? Mik ezek a kincsek, ezek a kis játékok,
ezek ajándékok? Jelképes ajándékok, inkább a kisgyerekek számára izgalmasak.
Kicsit olyan, mint ez a cipős doboz, amit karácsonykor lehet csomagolni.
Akármilyen méretű egyébként. Mindenféleképpen a lényeg az, hogy nedvesség szigetelt legyen, tehát azért ne tudjon belejutni a nedvesség. Vannak benne úgy ezek kötelező, meg nem kötelező tartozékok. Aha. A kötelező tartozékok az mindenféleképpen a vendégkönyv, ez nagyon fontos, mert benne van például a ládának a jelszava. És hát ez a bizonyos webes felület, ez csak abban az esetben fogja elfogadni a hiteles megtalálást, hogyha én ezt tudom bizonyítani egy jelszóval. Ezt a jelszót pedig benne megtalálom ebben a bizonyos kis vendégfüzetben. De benne van az eredetűnek az elérhetősége, meg akár egy pár mondat is a megtalálók számára, és mindegyik megtalálónak a bejegyzései bármi, akármi. Azon kívül másik kötelező egy működőképes valamilyen íróeszköz, és egy angol és egy magyar nyelvű leírás, egy ismertetés azok számára, akik véletlenszerűen találják meg a ládát, hogy tudják egyáltalán, miről van szó. Na most ezek a kötelezőek. Most ami ezen kívül van, az már nem kötelező, de azért illik beletenni ajándékok. Ezek azok a bizonyos ajándék, amiket sokan azt mondják, hogy kincsek. Ez bármi lehet. A radírtól kezdve a kulcstarton keresztül a bármíg, nem bármíg, mert azért tiltott dolgokat azokat nem. Tehát azt kihangsúlyozzuk az oldalon több helyen is, hogy ezt, ami tiltott, azt nem szabad beletenni.
És egy ilyen ládát többen is megtalálnak?
Sőt, persze.
A helyén marad a geoláda, ez nagyon fontos, tehát az elrejtő elrejti a legelején, és utána mindenki, aki megtalálja, az kinyitja, lehet, hogy kivesz ajándékot, de akkor a helyére be is tesz, és a végén ott hagyja a következő megtaláló számára.
Tehát miatt bele kell tegyen.
A geoláda innentől kezdve, idézőjelben mondom, örökké ott marad, tehát nem fogy el, illetve nem vészel, hogyha esetleg megsérül, vagy ellopják, akkor az elrejtője kijavítja, tehát visz egy új ládát, vagy feltölti újra ajándékokkal, de innentől kezdve az megmarad, és bárki a későbbiekben, akár később is csatlakozik a játékhoz, megtalálhatja.
Andris, ha már itt tartunk, akkor beszélgessünk egy picit arról, hogy hát ugye igen, vannak ezek a bizonyos ládák, amit te említettél, ezek a bizonyos hagyományos geoládák, de akkor emellett vannak úgynevezett virtuális geoládák is, mert vannak olyan célpontok, amikre nem lehet felhívni a figyelmet úgy, hogy elrejtek valamit, mert vagy azért, mert fizikailag nem lehet, vagy mert nem szabad valamilyen okból kifolyólag, és itt alkalmazzuk az úgynevezett virtuális geoládát. Hát ahol, mit tudom, meg van határozva egy, hát mindenféleképpen létező szövegeket kell felhasználni, egy márványtáblába bevésett szöveget, vagy kőtáblába bevésett szöveget, tehát nem mi firkáljuk össze, hogy ezt nagyon ki kell hangsúlyozni, ezt nem szabad. Tehát egy meglévő szövegrészt kell keresni, és meghatározni azt a leírásban, a láda leírásában, hogy, mit tudom én, a márványtábla harmadik sorának második szava, a jelszó. Na most ezek a virtuális ládák, akkor már ejtsünk két-három szót arról, hogy léteznek multiládák is, akkor amikor egy célpontot több szempontból szeretnénk bemutatni, de ezek a több szempontból bemutatandó kisebb célpontok egymáshoz aránylag közel vannak, akkor ez lesz az a bizonyos multigeoláda. Ott is valahogy föl kell ezt a bizonyos jelszót fedezni, vagy részletekben, vagy pedig a végpontban, ahol a maga a láda van esetleg, és akkor vannak mozgó geoládák, ez pont a hagyományosnak az ellentétje, mert ez viszont elmozdul.
De bonyolult.
Maga a láda az mindenféleképp a rejtőjé, de meséld akkor tovább.
Az a poén benne, hogy a geoládának van egy élete, amelynek során mindig vándorol. Tehát, hogyha valaki megtalálja, akkor ő elviszi magával, és elhelyezi egy másik helyen.
Szóval akkor nem úgy van, hogy van egy geoláda, és az most már öröktől fog.
De ez csak a mozgó geoláda.
A mozgó geoláda.
Ez csak a mozgó geoláda.
Az is életben marad, tehát csak máshol kell legközelebb
megtalálni. Egy előre meghatározott forgatókönyv szerint például van egy olyan konkrét láda, amelyik a Duna forrásánál született, ott volt először elrejtve, és az van meghatározva, hogy végig kell menjen a Duna partján, talán egész a deltáig.
Például az országjáró kék láda nevű, ami meg az országos kék túrán halad végig, tehát ezt mindig a kék túra mentén lehet megtalálni, és az adott irányban kell tovább vinni a túrán haladva.
Itt kapcsolódik ez az egész mozgalom a turisztikai mozgalomhoz, ami nekem nagyon fontos, meg érdekes is, és éppen az jutott eszembe, hogy amikor hát régen túráztunk, akkor voltak ilyen pecsételési helyek.
Igen.
És ez kicsit arra emlékeztetett engem.
Egyfajta pecsételés most is történik, csak most beírja az élményeit, hogy jutott el a ládához, mit talált közben, mit látott, tetszett, nem tetszett, de ugyanezt megteheti a honlapon is, sőt, illik megtenni a honlapon is, mert ott megvan a lehetősége, sőt, a helyszínen készített fényképekkel együtt fel tudja tölteni mindezt a honlapra, és ettől is egyfajta virtuális útikönyv lesz ez a bizonyos honlap.
Azért hozzád fordulok, Árpi, mert hogy itt mindig arról beszélgettünk a digitálisban, vagy legalábbis nagyon sokszor, hogy ez egy a virtuális világ, a digitális eszközök egy egészen másfajta zárt világot jelentenek, és ebben szerintem éppen az az érdekes, hogy ez nem így van, hanem összekapcsolnak az igazi élettel, az igazi világgal, pontosan akár olyanokat is, akiknek egyébként mondjuk eszükbe se jutna túrázni vagy kirándulni.
Így van, tehát ez egy remek remek kezdeményezés, jó játék, és persze az a jó benne, hogy egyrészt egy virtuális közösség, másrészt igen, egy csoport, akik természetet jelnek, közben jó szórakoznak. Nem biztos, hogy egy ilyen mozgalom mozdít ki valakit otthonról, de lehet, de inkább arról van szó, akik amúgy szívesen járják a természetet, új célpontot találnak, új motivációt, új lendületet, igenis biztos, hogy nagyon sok ember megmozgat. Ráadásul arra is egy nagyon jó példa, hogy maga a GPS, ugye legtöbb ember számára ez egy ilyen elvont dolog, vagy mi ez, vagy van a telefonomon egy menü, úgyse tudom, hogy mire jó, vagy miért csinálja, és kiderül, hogy igenis vannak olyan dolgok az információs társadalom, amik érdekes módon használtak. Tehát egy játék is egyszerre, de egyrészt egy bizonyíték is, hogy tehát tudományos alkalmazása is számos lehet, de mégis az ember így érzi meg, hogy igenis vannak eszközök, amik képesek arra, hogy méter pontosan behatározzanak minket. Csak furcsa, meg evidensnek hangozhat egy csomó technikai szakember számára, de nem az. És hogy ezzel játszani lehet, és ez tényleg több annál, mint hogy a telefon néha kiírja, hogy a Nagyvárad téren vagyok, ez érdekes. És azon kívül is érdekes, hogy egy amúgy technológiai környezet, azok, akik ilyen nem emberbarát kütyükkel mászkálnak az erdőben és nézik, az ember úgy gondolja, most ezek vagy sugárzást keresnek, hanem kiderül, valószínűleg az első alkalmazók inkább a számítástechnika területéről jöttek, vagy ilyesmi, az ember úgy gondolja, ők azok biztos nem túráznak, vagy biztos nem vagyanak azon, hogy közösség legyen, és mégis az látszik, hogy igen, tehát ez egy ennek mozgalomban többek között nekem azt tetszik, hogy igen, ez a régi úgymond egyszerű elvek, hogy elrejtek valamit, te megtalálod, te teszel valamit, egy technikai mázal, ami azért ad egy kis izgalmat neki, egy kis plusz, mert mégiscsak a technológiával szeret játszani az ember, ez egy működő kombinációt ad. És az az érdekesben, hogy egy ilyen relatíve kis országban is, mint Magyarország, képes egy ilyen közösség kialakulni, mert az ember azt gondolja, hogy kevés embernek van ilyen eszközel, kevesen szánják rá magukat, vagy, de mégis tud működni nyilván.
Egyébként, bocs, de muszáj, itt most már nem bírok nem közbeszólni, ugyanis itt arról van szó, hogy nem is akárhogy Magyarországon megtelepedett a geocaching olyan szinten, hogy mondjuk így Magyarország geocaching nagy hatalom lett. Olyan szinten, hogy Európa első.
Tehát egy főre, illetve négyzetkilométerre első geoládás sűrűségben.
Egyébként azt hiszem, hogy Andrissal ketten itt nagyon tudnánk sorolni azoknak a nevét konkrétan, akár felhasználva, akár rendes nevét, mert most már ismerjük őket, egy jó pár százat a 14 ezer valahány száz felhasználóból, akik konkrétan a számítógép elől keltek föl, és kelnek föl, és geoládáznak. Olyan szinten, hogy írd és mondd éjjel-nappal. Tehát addig ugye a számítógép volt az istenük, és a feleségük megpróbált őket kimozdítani a számítógép elől, és még neki sem sikerült, az meg már valami. És most meg a geocaching az, aminek ez abszolút flottul működik, és megy, mert kiviszi az embereket, és éjjel-nappal.
Azért jó ezt hallani, hogy ebben a depressziós társadalomban az egyfőre jutó geoláda sűrűségben vezetők vagyunk. Árpi, amit mondtál, meg itt ki is derült, hogy itt a közösségépítés is milyen fontos, és Miklós mondta, hogy itt nagyon sokféle ember, az is érdekes, hogy itt hányféle társaság, társadalmi csoport tagjai találkozhatnak, mert ez meg az én mániám, hogy egy borzasztóan szegregálódó, széthullott társadalomban, ahol a különböző társadalmi csoportok nem igen találkoznak, nincsen átjárás. Itt azt mondtátok, hogy nagyon is sok van.
Sőt, olyannyira, hogy teljesen mindegy, hogy ki és mi és honnan jött, és gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hány éves, és abszolút nincsenek határok, mindenki mindenkivel tegeződik, mindenki mindenkivel jól érzi magát.
Hogy találkoztok? Szóval hogy ismeritek föl egymást? Mert én úgy gondolom, hogy valaki oson settenkedik, megtalál egy ládát, kicseréli, meg leadminisztrálja, mit tud
kell.
De akkor volt, hogy találkoztunk.
Óriási sztorik vannak egyébként. Ez első pillanat, hát a kezdetén akkor, mikor még a GPS nem volt annyira ismert, mint már manapság, akkor bizony rejtegettük, mert ugye az ember nem tudta, hogy most akkor végig is kivel találkozik, hogy találkozik, és szépen lassan rájött az ember, hogy hoppá, ez is geoládát keres. Mert az ember, hogyha folyamatosan figyeli ezt a bizonyos kütyüt a kezében furcsa mód, és akkor az arról kiderül, hogy az nem telefon, hanem az egy GPS. Egyébként az első személyes találkozás a társaságnak az a 100. ládának a telepítési, közös telepítésénél volt, és akkor úgy egyeztünk meg, és ez attól kezdve már szokássá vált, hogy kitűzőket használunk, ahol a felhasználó nevünk, becenevünk van, ugye a neten ezt használjuk, és akkor történnek meg azok a nagy sztorik, amikor kiderül két kollégáról, hogy úgy amúgy a munkahelyen nem tudják egymásról, hogy ők mind a ketten aktív geocachingesek, mert tudom én, a számítógépeik azok egymásnak hátra vannak fordítva, de majd mikor egy ilyen személyes találkozásnál összefutnak, akkor döbbennek rá, hogy hoppá, és pont egy ilyen volt a századik Geolád a közös telepítésénél. Amúgy pedig mi minden évben, tehát a Magyar Geocaching Közhozma Egyesület minden évben szervez két nagy találkozót, Geocaching Fesztivált és versenyt, azt szoktuk ezt nevezni, egy évad nyitott tavasszal és egy évad zárót ősszel, ahol hát idestóval most már több százal, 350-en is részt szoktunk venni, ahol elrejtünk 30-30 valahány pontot, és abból legalább 15-öt meg kell keresni. Nem elsősorban erről szól, hogy megkeressük és versengünk, ezért nevezzük ezt fesztivál és versenynek.
Mikor lesz a tavaszi?
Május 19. Jól mondom, Andris?
Körülbelül.
Szóval 18.
Itt van a weboldalon, hogyha rosszul emlékezni.
Igen, mindegy, az a hétvége, azt egyértelmű. És általában szeptember közepe vége fel szokott lenni az őszi. Tehát én elsősorban nem a versengésről van szó, hanem pont arról, hogy találkozzunk, óriási barátságok, csapatok alakulnak így ki. Azt hiszem, hogy ha jól számolom, talán az ötödik házasságon van túl, már a geocaching közösség, magyar geocaching közösség, fontos kihangsúlyozni, és már geobébik is születtek.
Akiket már néhány hónapos korban háti hordóban visznek a következő ládákkeresésekor.
Esti Jutka, éppen itt van a kérdésekkel.
Éppen ezt kérdezték többen, hogy mi a helyzet, hogy itt verseny is folyik-e?
Persze.
És hogy vannak-e jutalmak azon kívül, amit a ládában talál? Ez az egyik kérdés. Igen. Tehát, hogy van-e kitűzve valamilyen magasabb jutalmak. A másik pedig, hogy ezt az egészet ki fogja össze? Mi van, hogyha betelnek a vendégkönyvbe?
Nagyon jó kérdés.
Van-e valamilyen összefoglaló,
köszönjük,
értékelő?
A vendégkönyveket a láda gazda cseréli, hogyha megtelnek, tehát az ő kötelessége, hogy időnként ellenőrizze.
Tehát aki a ládát
telepítette, ő visszamegy, és akkor visz egy üres füzetet, a beteltet pedig hazaviszi emlékbe. Azért is jobb, hogyha hazaviszi, mert hogyha esetleg ellopnák akkor a ládát, akkor legalább az előző füzet megvan belőle, mert sajnos ilyen azért előfordul. És hogyha ellopják, akkor az egész ládát is ugye ő pótolja. A verseny kérdésre visszatérve itt, akkor szétválasztanám még egyszer azt a geocachinget, amit bárki bármikor játszhat az egész országban, akár ebben a pillanatban is. Az úgy nincs ajándékhoz kötve, meg nevezéshez sem, hogy akkor most itt jelentkezni kéne ahhoz, hogy én ezt játszhassam. Bármikor bárki oda mehet a ládához. Az a bizonyos évente kétszeri szervezett verseny, az viszont, amit az előbb említett Miklós, az viszont nevezési díjas, tehát jelentkezni kell az elején reggel, napközben szaladnak a pontokhoz a ládakeresők, és a végén pedig sorsolunk a sikeres teljesítők között értékes ajándékokat. Ez az utóbbi, ez tényleg csak egy ilyen eseményszerű, a fontosabb az, amit viszont folyamatosan lehet játszani.
A ládák elhelyezésének nyilván fontos és pontos szabályrendszere van, mert akárhova nem lehet tenni. Ugye mondtátok, hogy a természetet ne bolygassuk és egyebek, de azért ezen túlmenően is nyilván vannak útvonalak vagy területek, ahova jobban lehet, nem?
Hát elsősorban az a lényeg, hogy maga célpont az egy értéket képviseljen. Most ezen túl pedig hát nagyon sokan célpont...
Tehát mondjuk, bocsánat, természeti értéket, tehát valami nagyon szép hely legyen?
Mindenféleképpen természeti, történelmi, történeti, egy várom, egy csatának a hely, építészeti célpont. Tehát gyakorlatilag
múzeum,
nagyon nehéz felsorolni azt, hogy mi minden, mindenféleképpen érték legyen.
Viszont itt ellentétes szempontok is megjelennek, hiszen általában azok a védett területek, itt a nemzeti parkok területére gondolok, amelyek ugye a természeti értékeket igyekeznek hát védeni azáltal, hogy a látogatást valamennyire korlátozzák. Itt jó megállapodások születnek köztünk és az érintett nemzeti parkok között, mert hát felhívták időben a figyelmünket arra, hogy azért csak úgy nem lehet geoládát elhelyezni bárhova. Az első ilyen megmérettetés az Aggteleki Nemzeti Parkkal az elég kemény volt, mert kaptunk egy olyan határozatot, hogy egy héten belül az összeset vigyük el, különben ennyi és ennyi büntetést kell fizetnünk, de aztán nem kellett fizetnünk, mert elvittük és letárgyaltuk, és azóta nagyon jóban vagyunk.
Szóval a kapcsolatot fölvettétek.
Igen,
a hivatalos.
És azóta ez úgy megy, hogy ha valaki egy geoládát akar elrejteni olyan helyre, amely engedélyköteles, akkor azt velünk közli, hogy ide szeretne. Mi elkérjük az adatokat és továbbítjuk a Nemzeti Parknak. Ha a Nemzeti Park jóvá hagyja, akkor mi is jóvá
hagyjuk.
Akkor mi is jóvá hagyjuk az elrejtést, és akkor viszik ki a területre a geoládát, és hogyha kivitte, akkor hirdetjük meg a weboldalon. Tehát ennek van egy ilyen szabályozott rendje, hogyha szerencsés és nincs nemzeti parkos engedélyhez kötve, akkor is végigmegy egy moderációs körön, ami hasonlóan működik, csak akkor a nemzeti parkkal nem kell egyeztetni, de mondjuk, hogyha most valaki azt mondaná, hogy szeretne Margit-szigeten egy geoládát elhelyezni, arra azt kell, hogy mondjuk, hogy erre nincs lehetőség, mert ezen a környéken már sok a láda, tehát nem lenne szerencsés, hogyha azon a területen még egy jelenne.
Értem,
meg.
Szóval azért valahol a ládasűrűség is igen. szabályozott, azt sem lehet, hogy...
Picikét térjünk vissza a hallgatónak, kedves hallgatónak a kérdés, nagyon jó kérdésére. Igen, tehát maga a láda az mindenféleképpen az elrejtőnek a tulajdona, és mondjuk ő köteles karbantartani a ládát, de általában, ha ő neki erre nincsen ideje, mit tudom, nincs ideje folyamatosan és rendszeresen meglátogatni a saját ládát, teszem azt, mert nagyon messze van az a bizonyos láda, akkor mindenféleképpen jó az, hogyha a megtalálók figyelmeztetik arra, hogy betelt a vendégfüzet, stb. Berepett a láda, vagy egyáltalán nincsen meg a láda. Na most, ha ő nem tudja karban tartani a ládáját, akkor, és azért szerettem visszatérni erre a témára, mert itt meg kéne említsem azokat a hálás kessereket, játékosokat, akik rendbe teszik az ilyen beteg ládákat, holott nem a saját ládájuk. És ők a bizonyos ládadoktorok. Uh-huh. Tehát ők mindenféleképpen megemlíteni méltó emberek. És köszönjük az ők fáradtságos munkájukat. Az azt jelenti, hogy ők egy teljes szettel, ládaszettel indulnak hátizsákjukban, egy láda, ami teljesen fel van szerelve, és hogyha a beteg ládával találkoznak, akkor azt, amit kell, azt pótolja. És
ugye ez az önkéntes elv, ez végig vezet ezen az egész játékon, tehát hogy aki elrejt egy ládát, az is a saját energiájából, saját motivációjából és a saját költségén teszi ezt. Persze a játékosok is nyilván működik.
Van nektek nyilvánvaló egy ilyen láda térképetek, ahol igen. látjátok, hogy hol milyen a láda sűrűség és egyebek. Ez mit mutat? Mik a legnépszerűbb helyek, vagy megyék, vagy területek?
Az országban szerteszét, mindenhol van geoláda. Nyilván sűrűbbek azok a helyek, amelyeket gyakrabban látogatnak, részben mint turisztikai célpont, részben meg azok a környékek, amelyek mondjuk hát ilyen magas hegységekre gondolok, tehát ahol erdő van általában, meg mondjuk a települések környéke, mert ott vannak olyan jellegzetes helyek, ahol tehát mondjuk egy emlékház, múzeum, ilyesmi templom mellé szokták rejteni.
Most mondtátok, hogy talán szombaton, abban az elsős időben is voltatok túrázni. Ez most keresés volt, vagy pedig most már geoláda nélkül is néha elmentek kirándulni? Szóval mennyire kapcsolódik össze ez a kettő?
Itt ebben a mondatban több témát is érintettél, és ez tulajdonképpen nagyon jó. Igen, rengetegszer elmennek azok, akik itt ilyenkor megismerkednek csapatokba, csoportokba, baráti körök alakulnak, több napos túrákat szerveznek, éjszakai túrákat szerveznek, folyamatosan szerveznek valamit. A most szombati az nem, az egy másfajta dolog volt, nem tudom, mondhatom a nevét, a Magyar Turizmus ZRT felkérésére szerveztünk egy úgynevezett kincskereső napot, ahol az ország 11 pontján párhuzamosan bemutattuk magát a geocachinget, vagy a kincskeresést, ami abból állt, hogy elrejtettünk 5 pontot, kijelöltünk 5 célpontot, és az érdeklődőknek, akik teljesen mindegy, hogy milyen területről érkeztek, nekik mutattuk be ezt a bizonyos játékot. Tehát a most szombati ázós nap az erről szólt.
De amúgy ti láda nélkül is kirándulósak vagytok, nem?
Itt említenék meg egy nagyon hasznos, tehát közhasznú tevékenységet, amely nagyjából a geoládázásból nőtt ki, mert az eszköze a GPS meg műholdas navigációs eszköz közös a geoládázás és a túrázás között. A turistautak.hu oldalon látható tartalmat, ami arról szól, hogy elkezdtük felmérni a jelzett turistautakat GPS-szel. Ennek annyi az elve, hogy ha a GPS-szel túrázunk, akkor az rögzíti a nyomvonalat, amin jártunk. Tehát ha én egyszer bejárok egy adott turistajelzést, akkor annak a nyomvonala az megjelenik az én GPS-emben, memóriájában, amit számítógépre át tudok vinni, és a számítógépen térképet tudok belőle szerkeszteni. És nem csak én, hanem ezt bárki megteheti némi kézügyességgel, és mi együtt dolgozunk többen abban azért, hogy megalkossunk egy olyan turista térképet, ami igazából egy új felmérésen alapuló digitális turista térkép. Tehát el szeretnénk kérni azt, hogy minden, ami Magyarországon jelzett turistaút, az elérhető legyen részben azért, hogy webben megnézhető legyen, tehát egy internet kapcsolattal bárki tájékozódhasson arról, hogy azon a környéken milyen turistautak vannak, másrészt pedig azért, hogy ha van GPS-e, akkor a GPS-ébe betölthesse azt a térképet, amelyet mi készítettünk, és akkor aztán biztosan ne tévedjen el. És ennek a mozgalomnak az alapja az, hogy túrázunk. Nyilván közben, hogyha a geoládat érintünk, akkor letérünk a turistautra, és jól megtaláljuk. De a lényeg az, hogy járunk a turistautakon, felmérjük ezeket, sőt, most már nem csak a jelzett turistautakon, hanem az összekötő egyéb utakon, földutakon, ösvényeken, stb. És ebből térképet készítünk mindenki számára. Az eredmény ingyenes, letölthető, nézhető ezen a bizonyos weboldalon.
És a részvétel is ingyenes, és azt hiszem, ide érdemes visszakanyarodjunk egy picit, mert nem felhívásnak akarom mondani, de ez egy olyan érdekes dolog, hogy kedves hallgató, bárki beléphet ebbe a kis virtuális körbe, ami aztán végül is nagyon is kézzelfogható kis kör lesz, mert bárki, aki a turistautak.hu-ra weboldalra felmegy, idézőjelbe felmegy, és ott elolvassa azt, hogy milyen egyszerűen lehet egy ilyen nyomvonalat rögzíteni, és azt úgy rögzíteni, hogy az felhasználható legyen, az bizony aktívan részt tud venni ebben a térképrajzolásban. Ma nem magában rajzolásban, de a térképnek a legyártásában. Ezeknek a nyomvonalaknak a rögzítésével ő elérte az alapanyagot ezekhez a térképekhez, ezt feltölti az oldalra, megfelelő helyre, azokkal a segédanyagokkal, amiket közben még gyűjt, kis rajzok, kis ez az.
Fényképek,
tehát ezt érdemes elolvasni, hogy ezért használható legyen. Használható milyen szempontból? A térképrajzoló szempontjából. Nagyon fontos az, hogy a térképrajzoló, vannak önkéntes térképrajzolók, akik ezeket az anyagokat letöltik a weboldalról, felhasználják, és kiegészítik a térképet. A térkép gyakorlatilag folyamatosan bővül.
Tehát Magyarországot feltérképezik tulajdonképpen.
Így van. Méghozzá egészen pontosan. Most nem méter pontosan, de mondjuk 2-2,5 méter pontosan.
Mi van azokkal, mondjuk, mint én? Elnézést mindig a személyeskedésért, de hát tipikusan olyan ember vagyok, aki még a 6-os villamoson is eltéved, ahogy nektek mondtam. Szóval akiknek mondjuk a tájékozódási készségük az úgy alapvetően nem teljesen tökéletes.
Hát szerintem a GPS pont azoknak tud segítséget nyújtani. Tehát olyan egyszerű kezelni, mint amennyire mondjuk egy mobiltelefont egyszerű megtanulni, hogy kell benne tájékozódni egy menüben, meg kezelőszervekkel, és onnantól kezdve mutatja azt a térképen, hogy hol vagyok éppen. Tehát egy kis háromszög megjelenik a térkép közepén, és azt mutatja, hogy most én itt vagyok biztosan, és nem, tehát 10 méternél nagyobb hibát már nem nagyon vét, és innentől kezdve meg tudom mondani, hogy melyik az a falu, amikhez a legközelebb vagyok, vagy hogy mennyi van még hátra a forrásig, vagy hogy mennyit tettem meg aznap a túrán, és hogyha esetleg úgy érzem, hogy eltévedek, akkor
jön a mobilhívás, a segítség.
Hát ha mondjuk még a GPS-szer is úgy eltévedek, hogy nem tudom kiolvasni belőle, hogy merre is menjek tovább, akkor meg tudom adni a koordinátáimat, tehát egy szélesség és egy hosszúsági adatot mondjuk beolvasok telefonba valakinek, hogy akkor mondja már meg, hogy merre menjek innen. Még akár például segélyhívásra volt olyan, hogy valaki geoládázás közben lábát törte, megmondta a telefonon, hogy hol van, nem tudott tovább menni gyalog, de érte mentek, és gólyai viszi a fiátba, aztán levitték a hegyről, de ehhez kellett az, hogy precízen el tudja mondani, hogy hol van, és ennek a legjobb módszere az, hogy egy precíz koordinátát mond, mert hogyha elkezdtek volna abba belemenni, hogy most akkor melyik úton kell balra meg jobbra, akkor azért az félreértésekhez vezethetett
volna. És hosszabb ideig tartott volna. Jutka megint.
Érdem, ez egyik kérdés is a tévejgőkkel kapcsolatban érkezett, hogy nem tudja elrontani a térképet valaki. Ugye, mert itt arról volt szó, hogy mindenki részletesebbé teheti a térképet, kibővítheti. Ezt mi jó. Van, ha valaki nem szándékosan
nem
tudja elrontani, mert azt ő csak feltölti az oldalra a megfelelő nyomvonalat, amit ő készített, de majd a térkép rajzoló fogja megrajzolni, ő pedig nem rontja el.
Tehát az már szakember.
Nyilván arra gondol, hogyha olyan adatot közöl, ami mondjuk végigmegy keresztbe a szántóföldön, és azt mondja, hogy ott út volt. Ilyen óhatatlanul előfordulhat, de aki még egyszer arra megy, az már készíthet róla erős bizonyítékot, hogy itt már pedig nincs út, és akkor viszont töröljük a térképről. Ez hasonló mondjuk az ismert webes enciklopédiához, ami úgy működik, hogy abba bárki bele szerkeszthet ugyan, de hogyha valótlanságot szerkeszt bele, akkor egyrészt megvonják tőle a későbbi jogosultságot, másrészt úgy is kijavítják előbb-utóbb. És egy ilyen javítás nálunk elég gyors átutással dolgozik, tehát hogyha valaki bele szerkeszt a térképbe ma délután valamit, az egy óra múlva látható a weben, és holnap reggel már a GPS-ekbe is a friss átdolgozott anyag tölthető be. Hogyha egy hiba benne van, az is ugyanennyi idő alatt kerül ki a térképről, és nem kell megvárni mondjuk a következő nyomdába kerülést.
Egy folyamatos önkontroll van, egyébként ez mindenféleképpen oltatlanul fontos, hiszen vannak utak, amik megszűnnek, újak lesznek, és ezek is mind azért kerülnek be, mert ott folyamatosan valaki
hát igen, változik a táj is.
És változik a táj.
De tapasztalat azt mutatja, hogy az anyag 95%-a az teljesen a helyén van, és lehet, hogy van egy-két mérési pontatlanság vagy tévedés, de hát az tényleg elenyésző ahhoz képest, hogy mennyire pontos viszont a többi.
És mennyivel a többet, az is egy kérdés volt, hogy mennyivel a többet a turista térképeknél.
Próbálni. Hogy mennyivel
a turista térkép általában olyan 1:25,000-es, 1:40,000-es méretarányban rajzol papírra, ami azt jelenti, hogy a legkisebb megkülönböztethető egység, tehát amit ugye egymás mellé lehet rajzolni, az olyan 5-10 méteres dolgokat tud ábrázolni, és az abban a méretarányban nézhető csak, hogyha a GPS-ben nézzük, akkor az viszont egy olyan anyag, amit nagyítani is lehet sokáig, tehát egész nagy méretarányban is meg lehet nézni, tehát úgy értem, hogy közelíteni tudok, és ez a GPS-es vagy a vektoros térkép, ami a webben is egyébként hasonlóan nagyítható, ez sokkal nagyobb méretarányig jó érték, tehát jó pontosságot tud jelenteni. Én azt mondom, hogy körülbelül egy olyan 5000-es, 10000-es térképnek megfelelő pontosságot lehet elvárni a GPS-szel felmért és jól megszerkesztett alapanyagból. Ez azt jelenti, hogy legalább 4-szer, vagy éppen mondjuk akár 5-10-szer pontosabb tud lenni, mint a turista térkép, így a geometriáját illetően. Másrészt pedig a frissesség a másik, amit az előbb említettünk, hogyha valami változik, akkor hát nem lesz rajta a térképen a már megszűnt turistaház a későbbiekben, hanem azt egyből levesszük, amint ezt észleljük és átszerkesztjük.
És akkor még valami, mert az épp az előbb került témába, hogy mi van, ha valaki nem nagyon ért ehhez, és eltéved, és mondjuk hajlamos arra, hogy eltévedjen. Hát ez egy nagyon jófajta mankó pont annak, főleg abban az esetben, hogyha egy olyan GPS-e van, amelyik útvonalat is képes tervezni, mert akkor csak azt mondom, hogy én most itt vagyok, azt egyébként a GPS tudja a legjobban, hogy én most hol vagyok, mármint, hogy ő hol van, és akkor én megmondom neki, hova szeretnék elmenni, és hogyha létezik út, akkor ő abszolút megtervez az utat innen-oda, és akkor semmi más nem kell csinálni, csak figyelj, most balra vagy jobbra, kész.
Fontos, hogy ebben az útvonaltervezésben figyelembe veszi azt is, hogy ez milyen járhatóságú az út, tehát mondjuk, hogyha én autóval akarok bemenni valakiért valahova az erdőbe, akkor ha autósan terveztetem meg az útvonalat, akkor egy olyan útvonalat fog ajánlani, ami autóval járható. Ha gyalog, akkor azt az útvonalat mondja. De azt, tehát az útra áll, amikor felmérjük, az útra ráírjuk az egyik tulajdonságába, egy adatbázisba körül mindez, hogy milyen, tehát mondjuk járható-e autóval, vagy járható-e mondjuk egy biciklivel, gyalog mennyire hasonlóan.
Volt,
tehát, hogyha ha egy ösvény olyan, hogy csupa szikla, kő, meredek, akkor
aha,
nyilván azt mondjuk,
tudni, hogy ez
biciklivel
az,
nem, autóval nem.
És
akkor
ami?
Innentől kezdve azt az ilyen típusú útvonaltervezésben nem fogja ajánlani. Ezt is a turista térkép mondjuk nagyjából igyekszik jelezni, tehát a papírtérképeken meg lehet különböztetni ösvényt az autóúttól könnyen, de ahhoz, hogy egy olyan ember, aki nem gyakorlott térképolvasó, ahhoz az nem biztos, hogy elég. Tehát úgy értem, hogy jó támpontot az ad a tervezett útvonal, amit ilyen automatikusan tervezhetünk a honnan és a hova pont bebökésével. Tehát azt mondhatom, hogy ha valaki azt mondja, hogy segítséget kér ahhoz, hogy innen oda, hogy tud eljutni egy adott módon, akkor ezt a térképből meg tudja kapni, úgyhogy behúzza az automata neki, akár a GPS-ben, akár a weboldalon egy vonalat, hogy így menjen.
Természetesen a turistautok.hu-n, ezt azért nem bírom ki nem megjegyezni, a turistautok.hu-n elsősorban a bakkancsát használja, és ne a kerékpárját, és az autóját, és a
motorját.
Tehát bakkancs.
Ilyesmiket kutattok, szóval információs társadalom és trendkutató központ, ha valami, akkor ez szerintem fontos lehet arra, hogy megnézzétek.
Hát persze, ez is az információs társadalom része, de ebben a legnagyobb érdekesség tényleg az, hogy ki a természetbe vonulat, illetve egy technikai eszköznek egy új lehetőséget ad. Ami legfontosabb, és amit nem mondtatok ki, csak közvetve, az, hogy ez egy interaktív térkép, az, hogy egy közösség. Az ember egy GPS-el kirándul, akkor is egy közösség tagja. Segítségért fordul, tudja. Ez egy olyan térkép lesz, amit gyalogosan végigjártak az ő közösségének tagjai előtte. Nem egy műholdkép felülről, hanem tehát ez egy nagyon érdekes, és tényleg
a ősi mód, hogy vissza a tapasztalathoz.
Igen, és azzal, hogy kirándulok, és azzal, hogy ennek a GPS kiránduló közösségnek, hogy profánul fogalmának része vagyok, és ez az egész geulára, és ezért jó, mert egy olyan motivációkat és olyan játékkultúrát ad egy amúgy cselekedetnek, amit hasonlóan mondjuk az olvasókörökhez, mindenki szeret olvasni, vagy sokan szeretnek olvasni, de ha meg tudom osztani, akkor új motivációkat kap, és ez új motivációkat ad, pontosan egy olyan területen, amit általában elhanyagoltnak szoktak tartani, tehát hogy aki számítógépes, vagy GPS, az biztos, hogy nem kirándul, vagy nem szórakozik, vagy nem érdeklődik más emberek iránt. Pont az ilyen alkalmazások mutatják meg azt, hogy az információs társadalom eszköze igenis a humán, az emberekről szólnak. Tehát itt a GPS egy érdekes technikai eszköz, de azt veszik észre, hogy az a másik ember, aki túloldalt volt, vagy aki előttem végsétálta, az a fontos.
Vegyük úgy, hogy eddig arról beszélgettünk, hogy eddig szórakoztunk. Nem csak szórakozunk, hanem úgymond keményen dolgozunk is. De GPS-szel hadd egy kicsi érdekesség is legyen az a munkában. Hát jártunkban, keltünkben, ugye az erdőben nagyon sokszor találkozunk illegális szemétlerakókkal, melyeket mi átnézünk nagyjából, hogy mekkora terület, mekkora, miből áll, GPS-re bemérjük, ezt feltesszük az oldalra, azoknak az eszközeik és pénzük van erre, azok pedig ezt megpróbálják eltakarítani.
Akkor csak egyetlen egy mondatot, hogy hol keresik még egyszer a hallgatóink, akiket érdekel a mozgalom.
kincskeresés.hu, illetve turistautak.hu.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, mert hát sok mindenről köszönjük beszéltünk. Béldi Miklós, Koleszár András és Rab Árpád. Munkatársaim voltak, Rossz Bora Zoltán, a telefonokat Esti Judit fogadta. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sipos Júlia.